A múlt héten, ha jól emlékszem, akkor 7 verset sikerült a 14. fejezetéből az apostolok cselekedeteinek átbeszélni. Azt mondjuk elég részletesen kiveséztük. De akkor most folytassuk a 8. verstől a 18. versig záródó szakasszal. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Én hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likóniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert, és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöket. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Jó. Ez tehát a szakasz, ami majd még itt a Galata levél előtt fontos lesz. Mennék szépen végig rajta, hogy mi az, amit én érdekességképpen kigyűjtöttem, meg megtaláltam, meg fontosnak tartom. Az egyik, ez a 8. vers egyből, az valójában egy fokozás, ami a Zsoltár irodalomnak is, meg a Héber gondolkodásnak is egy ilyen jellegzetességet, tehát ez igazából egy görögre átültetett hebraizmus, mert hogy itt, amikor azt írja Pál, illetve bocsánat, Lukács, hogy Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki a születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni, akkor gyakorlatilag azt próbálja egy ilyen folyamatos fokozással elmesélni, hogy ez az ember teljesen ki van szolgáltatva a maga sántaságának. Tehát itt nem arról van szó, hogy kiment a bokája, és esetleg sántít, hanem próbálja magát a szituációt úgy megágyazni, így lehet bemutatni, hogy lássuk, hogy ez az ember emberi szempontból alkalmatlan arra, hogy egészségesen járjon. És hogy nincs olyan emberi orvosság, ami ezen, vagy segédeszköz, ami ezen segíteni tud. És akkor ezek után ugye Pál látja az ő hitét, ez fontos, látja az ő hitét, és rászól, hogy álljon a lábára egyenesen. Az pont ennek a sántaságnak az ellentét várja, hogy egyenesen álljon a lábára, és akkor talpra ugrik és jár. Tehát itt gyakorlatilag történik egy csoda. Na de, azért érdemes egy picit ezt a csodát végignézni, mert hogy az egy kulcsmotívuma ennek a történetnek, hogy Pál látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. És nem magába a gyógyulásba vetett hite volt meg ennek az embernek, hanem a Krisztusba vetett hite volt meg ahhoz, hogy meggyógyuljon. És ez egy fontos történeti szempont egyébként, mert nagyon sokszor a gyógyítás csodáknál azt hisszük, hogy az a csoda, hogy valaki fizikálisan vagy biológiailag rendbe jön. Én szerintem itt sokkal nagyobb az a csoda, hogy itt van egy görög területen ez az ember, jó eséllyel most hallja először Pál apostolt prédikálni, nem kizárt, hogy most hall először az Úr Jézusról, és már van hite ahhoz, hogy a Krisztus szerint gyógyuljon. Ez sokkal nagyobb csoda, mint az, hogy az ő fizikai problémája megoldódik, és félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy az nem. Csak hogy az egész mögött valójában azt kell látni, hogy az alapcsoda az a hitrejutás, amiből fakad egy fizikai gyógyulás. És ez az evangéliumnak az erejét hivatott bebizonyítani, szerintem nekünk, mert az evangéliumnak mindig gyógyító ereje van, ha tudok evangéliumi hittel élni, meg evangéliumi hittel szemlélni a környezetemet. meg evangéliumi hittel odafigyelni adott esetre saját magamra is, akkor annak mindig gyógyító hatása van. És akkor nagyon izgalmas, hogy ez a lisztrai tömeg itt a Galaták között hogyan reagál Pálra, mert hogy amikor látják a csodát, akkor Barnabást kikiáltják Zeusnak, Pált meg Hermésznek, tehát azt hiszik, hogy a görög istenek jöttek el hozzájuk. Miért Barnabást hívják Zeusnak, vagy hiszik Zeusnak, mikor ugye tudjuk, hogy Barnabás volt Pál segédje, hát azért, mert ő csöndben volt. A görög mitológiában pedig Hermész az, aki az istenek szószólója, és Pál apostol prédikált, Pál apostol gyógyított, tehát akkor ő Hermész. És egyébként ennek a történetnek van egy háttérben meghúzódó legendája, mert hogy a görög mitológiák nem a mainstream, meg a sokok által ismert rétegei, tehát amit mondjuk, hogyha megvesszük ezt a görög mitológia összegyűjtött kötetet, amit szerintem, hát nem tudom, annak idején nekünk gimnáziumban, nem, ha nem is végig, de részekben kellett olvasni, azt gondolom, hogy ez még forgalomban van, abban pont nincsen benne, mert ez egy ilyen kivonatolt történet, de hogy a görög mitológiák őrzik azt egyébként, hogy egész konkrétan Lisztrába, ahol most Pál is van a történetnél, Zeus és Hermész ellátogat. Akkor egy házaspárt látogatnak meg ebben a mitológiában, és gyakorlatilag, mivel ez a lisztrai görög vallás gyakorlatot egyébként áthatotta. Hát oda kötődik maga a mítosz rész, hogy Zeus és Hermész felbukkanik náluk, azért amikor Pál apostol csodát tesz Lisztrának valószínűleg valami populárisabb helyén, itt nem zsinagógában vagyunk, főtér, piac, tér, utca, tehát valami ilyesmit kell elképzelni, pontosan nincsen részletezve, akkor egyből összekapcsolják ezzel a mitológiával az ő vallásgyakorlatuk alapján ezt az egész esemény sorozatot. És gyakorlatilag a mitológiát látják megismétlődni, per beteljesedni Pálban és Barnabásban. És éppen ezért nagyon fontos egyébként, hogy hogyan reagál Pál és Barnabás erre a dologra, mert gyakorlatilag őket itt isteníteni szeretnék, és istenné szeretnék úgymond avatni, vagy emelni, tehát hogy áldozatot akarnak nekik bemutatni pogány rítusok szerint. És ugye Pál és Barnabás meg megszaggatja a ruháját. Ez a ruha megszaggatás az Ószövetség hasábjain is sokszor előkerül, részben a bűnbánattal kapcsolatban, részben pedig egyébként a másik olvasata ennek a zsidó hagyománynak, az, amikor elhatárolódnak valamitől. És ennek hangot adnak, tehát hogy ez egy tüntetőleges tevékenység. Amikor a ruhát megszaggatják a bűnbánat során, akkor a bűntől akarnak elhatárolódni. Itt Pál apostol pedig attól a bűntől akar elhatárolódni, hogy őt istenné tegyék, és ezt egyébként ő elfogadja. És ezzel a cselekedettel egyébként, ami egy zsidó cselekedet, úgyhogy nem tudom, hogy a lisztraiak mennyire értették, megmondom őszintén, szerintem ők inkább ennek a hevességét tudták felfogni, vagy ennek a mondani valóját, mert nem gondolom azt, hogy a galaták a háttér zsidó tradíciókat ismerték volna. De a lényeg, hogy ennek a hevességét látván azért szépen lassan összeáll a kép, hogy itt mégiscsak emberekről van szó. De milyen izgalmas, hogy azért Pál apostol nem nyugszik meg, amikor mégsem áldoznak be nekik Zeus papok bikákat meg koszorukat előttük, hanem egyből elkezd igét hirdetni. Tehát, hogy ebből a szituációból is igehirdetést csinál, mert amikor az emberek közé szalad, akkor ugye egyből azzal csapja fel az ige hirdetés, hogy miért teszitek ezt, mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába valóságokból, tehát az Zeusnak, meg Hermésznek való áldozásból, meg bakokból, meg koszorukból, ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útját járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt a mennyből, esőt adott nektek, a teremtés hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöket, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag ebből a helyzetből időszakből egyből az evangélium hirdetésével rukkol elő. Itt még nem direkt be Jézusra emeli a tekintetet. Tehát, hogyha megnézzük, akkor itt még nincs szó Krisztusról direktben, de már szó van az evangéliumról, és alapvetően Pál kifejti a zsidó-keresztény gondviselés tanítását is három mondatban. Tehát ezzel egyébként a teológián vizsgázni is lehetne, ha a gondviselésből a dogmatikai tételt kellene megfogalmazni, mert elmondja azt ebben a pár mondatban Pál apostol, hogy a Teremtő Isten noha meghagyja mindenkinek a maga, az előző nemzedékekben a maga döntését, hogy melyik nép merre menjen, de magát a teremtést nem hagyja magára, mert minden, ami a teremtésben zajlik, az az Isten kezében van. Ez az, amire a keresztény zsidó dogmatika azt mondja, hogy folyamatos teremtés van érvényben, tehát nem igaz az, ami majd a felvilágosodás után elterjed Európába, hogy a gép forog, az alkotó pihen, és akkor az Isten így hátradőr és csak úgy szemléli, fenntartja a teremtést, és valójában az, hogy nekünk van kenyér az asztalunkon, az, hogy alapvetően nem vagyunk feltétlenül kiszolgáltatva a bármilyen problémakörnek, az az Isten gondviselésének a jele. És ebből a gondviselésből indítja aztán el Pál a komolyabb tanúságtételeket majd a későbbiekben. De gyakorlatilag abból indul ki az egész, hogy őket isteníti a lisztrai tömeg. És akkor itt most egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való.